A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
Hat perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Bár a hatóságok ígérete szerint jövő áprilisig a hazai fogyasztók nem érzik meg az energiaárak világpiacon tapasztalt emelkedését, mégis sokan aggodalommal figyelik a szolgáltatók által közölt új árakat. Azokat az árakat, amelyek napról napra tovább emelkednek. És mit tegyünk, ha a szolgáltató sok ezer lejes számlát küldött ki, kifizessük egy összegben, ha van amiből, vagy kérhetjük, hogy a részletekben fizessünk? Ezek mai témáink, meghívottam az Országos Energiaár Szabályozó Hatóság alelnöke, Nagy Bege Zoltán. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, alelnök úr!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hogyan alakulnak most az energiaárak a világpiacon? Mit tapasztalunk?
Hát továbbra is nagyon magas árak vannak a nagykereskedelmi piacokon, úgy a földgáz, mint a villamosenergia esetében, és hát van egy összefüggés a két piac között egyértelmű, hogy ebben a pillanatban Európa szinten a nagykereskedelmi villamosenergia piaci árakat a magas földgáz árak befolyásolják. Azt látjuk, hogy 150 eurót meghaladja most ebben a pillanatban a legnagyobb európai tőzsdéken a földgáznak kereskedelmi ára. Ez egyértelműen az ukrán-orosz konfliktusnak tudható be. Hát onnan mindenképpen van egy ráhatás erre a piacra, korlátozott mennyiségek érkeznek csak Oroszországból. Ilyen rövid idő alatt, pár hónap alatt Európa nem tudta megoldani ennek a függőségnek a kiváltását, és valószínűleg, hogy a következő egy-két évben még mindenképpen gondok lesznek evel a függőséggel, ha addig ez a háború nem záródik le, és nem csitulnak a kedélyek az Európai Unió és Oroszország között. És hát addig, amíg magas földgázárakat látunk a piacon, addig több mint valószínű, hogy a villamosenergiárak is magasak lesznek. Aztán különböző intézkedések, amelyet az Európai Bizottság, az Európai Unió tervezett, már fogalmazott is bizonyos intézkedéseket, valószínűleg, hogy középtávon majd beérnek, és szép lassan sikerül ezt a függőséget csökkenteni, és hát számíthatunk arra, hogy nem tudom, 2-3 éven belül talán normalizálódik a piac, de nem hamarabb.
Hogyan
csökkent? És ugyanezek az árak, tehát az európai nagykereskedelmi piaci árak, azok befolyásolják a román piaci árakat, és úgyhogy Romániában is hihetetlenül magas árak vannak a nagykereskedelmi piacokon.
Hogyan csökkenthető ez a bizonyos függőség az orosz gáztól? Mert ugye vannak itt különböző variációk, de hát azok egyáltalán nem olcsó, és most nem néznek ki azért hosszú távon kifizetődő alternatíváknak.
Hát ugye rövid távon, ami felmerült megoldás, és úgy néz ki, hogy most már egyre több tagállam gondolkodik nagyon komolyan, amiben hát nem is mertünk erre gondolni a közelmúltban, az a nagy szénerőműveknek az újraindítása. Ami nyilván megoldja a problémát, nem tudom, pár hónapra, talán egy évre, vagy egy-két évre maximum, de azt is be kell vállalni, hogy evel nagyon komoly klímapolitikákat, évekre visszanyúló konzekvens európai klímapolitikát kompromitálunk. Aztán a másik megoldás az nyilván az atomerőművek. Tudjuk ugye, hogy Németország nagyon agresszíven leállította az atomprogramját, és hát Németországon belül is viták vannak, hogy akkor most inkább a szénhez kéne visszanyúlni, vagy talán az atomhoz. Ez mindig is megosztó téma lesz az atomenergia. Tehát független attól, hogy most van konfliktus, vagy nincsen konfliktus, itt Európában háború, az atomenergia témája az mindig is mindig megosztó volt, és valószínűleg, hogy sosem lesz egy olyan konzenzus, mint például a megújulók terén. Tehát mindenki a megújulóban látja egyértelműen a jövőt, de azt is látjuk, hogy a megújulónak vannak bizonyos gyenge pontjai, amit többek között például a nem tudom, középtávon talán a gázerőművekkel tudunk korrigálni és pótolni, de hosszú távon akár a bizonyos szinten az atomenergia is megoldás lehet.
Csak és kizárólag az orosz-ukrán háború okozza ezeket a magas árakat a piacon most?
Hát ugye, amikor az energiaválság elkezdődött tavaly szeptemberben, akkor nem volt még konfliktus. Ugyan vannak különböző elemzések, vélemények, hogy talán már akkor Oroszország készülődött valamire, és szép lassan csökkentette az Európába leszállított földgáz mennyiségeket, pontosan azért, hogy figyelmeztesse az európai, vagy a nem tudom, amerikai döntéshozókat, hogy milyen erős fegyver van az ő kezében, és ne próbálnak egyáltalán beleszólni az ő dolgába. És láthat, már akkor érezhető volt, az árak szeptemberben elkezdtek emelkedni. Tehát nem volt akkor még háború, de mindenképpen Oroszország kezében volt akkor is egy olyan erős fegyver, idézőjelben, amivel egyértelműen tudta befolyásolni az európai energiapiacokat. Akkor még nem, valószínűleg, hogy sokan nem láttak bele ebbe a dologba, lehet, hogy most is csak spekuláció, de mindenképpen azt láttuk, hogy miután az európai gazdaságok szép lassan beindultak a tavasz-nyár folyamán, és a kereslet, az energiafogyasztás, a kereslet az energia iránt szép lassan elkezdett emelkedni, Európának ennek egyre komolyabb gondjai voltak, hogy az energiatermelését növelje, hogy ezt a többletfogyasztást ki tudja elégíteni. Ebbe ugyancsak szerepet játszott az, hogy Európa szinten több helyen is nagyon agresszív klímapolitika volt, leállítottak több szénerőművet, amit ugyanolyan ritmusban nem tudtak pótolni, megújuló, vagy akár modern gázerőművekkel. Ugye a Németország probléma témáját már említettem, hogy ott az atomerőműveket is leállították, vagy van egy nagy agresszív program, hogy az atomerőműveket is állítsák le. Azt is pótolni kellett, és Németország elsősorban földgázzal pótolta, tehát a földgázerőművek termelésével próbálta pótolni, ami egy újabb nyomás jelentett az európai földgáz keresletre, és hogyha Németországban, nem tudom, 10-15%-kal megnő a földgáz kereslet, az nincs, ahogy ne befolyásolja az európai piacokat. Tehát összetett a probléma, és nagyon, nagyon nehéz lenne egy valamire visszavezetni, de várhatólag, amíg ez a háború nem zárul le, és továbbra is Európa földgáz függősége megmarad egy bizonyos szint fölött, nem várható sajnos, hogy az energiapiacok megnyugodjanak.
Hogy állnak a romániai gáztartalékok? A napokban hallottam, hogy a tárolók 43%-ban fel vannak töltve, és hát a hatóságok azt mondják, hogy ez egy jó arány, hiszen 80% kell legyen a minimum, ha jól tudom.
Igen, az Európai Bizottság egy olyan döntést hozott, hogy 2022-re minden egyes európai tagállam területén levő földgáztározót 80%-ra fel kell tölteni. Aztán 2023-ra ezt már 90%-ra fogják emelni. Emellett a 27-es sürgősségi kormányrendeletben, amit a román kormány még amikor márciusban hagyott jóvá, egy olyan kötelezettség van a romániai földgáz szolgáltatókra, kivetve, hogy a portofóliójukban levő éves fogyasztás 30%-ának megfelelő mennyiséget be kell tározzanak november 1-ig. Na most, ha megnézzük az éves átlagfogyasztást, akkor ez gyakorlatilag Románia esetében egy 90%-os telítettséget jelentene. Tehát körülbelül 3 milliárd köbmétert kellene betározni. Ez jelenti körülbelül a 30%-át a ugye Romániának van egy olyan 3,2, talán 3,3 milliárd köbméteres tárolókapacitása, ami ebben a pillanatban körülbelül 1,3 milliárd, amelyekben ebben a pillanatban 1,3 milliárd köbméter földgáz van betározva, ami valamivel több mint 40%. Na most, ha azt nézzük meg, hogy a tározási időszak kezdetétől, ami valamikor április végén kezdtük, az elmúlt két és fél hónapban milyen ütemben tároztunk, akkor hát egy ilyen napi átlag 10 millió köbméter jön ki. És hogyha ezt az ütemet folytatjuk a november 1-ig gyakorlatilag van még 4 hónap, akkor a földgáztározókban kb. 2,6 milliárd köbméter földgázunk lesz. Ami 80-81%-os telítettséget jelent, amivel ki is pipálnánk azt a kötelezettséget, amit az Európai Unió kivetett ránk. Viszont valószínűleg, hogy lesznek olyan szolgáltatók, hogy az egyéni kötelezettségüket nem pipálják ki azt a 30%-ot, amit említettem. És az igazság az, hogy egy normális tél, egy normális gázpiacon Románia esetében 2,5-2,6 milliárd köbméter tározott gáz, az bőven elég, és gond nélkül átvészelnénk a telet. Viszont a következő tél az minden lesz, csak éppen normális, nem? Főleg, hogyha ez a konfliktus megmarad, és az oroszok továbbra is hát egy ilyen zsarolós játszmát folytatnak az Európai Bizottsággal, vagy az Európai Unióval, bocsánat. Tehát én azt mondom, hogy Románia esetében nem szabadna megelégedjünk abban, hogy 80%-nál megálljunk ebben a 2,6 milliárddal. Jó lenne megközelíteni a 3 milliárdot, ami azt jelenti, hogy a hátamaradt 120 napban erről az napi átlag 10 millió köbméter betározott gázról el kéne lépnünk talán a 15 millió felé, azért, hogy biztonságba érezzük, majd valamilyen szinten biztonságban érezzük magunkat a tél folyamán.
Ez a termelés, ez a gáz honnan ered? Hazai termelésből?
Hát egy része hazai termelés, igen, egy része hazai termelés, de import is. Uh-huh. Import is van ebben.
Mai meghívottam az Országos Energiaárszabályozó Hatóság alelnöke Nagy Vege Zoltán, telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken, feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Sándor vagyok.
Tessék.
A fotovoltaikus napelemekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Értettem, májustól érvénybe lépett a kompenzáció, tehát télen visszavehetem a nyáron megtermelt pluszot. Halló?
Igen, hallgatjuk. Tehát ez a kérdés,
Igen, uh-huh. De a kérdésem inkább az lenne, hogy a szolgáltatónak ilyen irányban milyen kötelezettsége van. Nem kell legalább e-mailbe értesítsen, hogy hogy állunk? Mert az utolsó számlám januárra volt. Uh-huh. Májusig már pluszba vagyok, tehát gyakorlatilag a szolgáltató tartozik nekem, de én számlám. És plusz ez, hogy a megtermelt pluszot nem kellene kell visszajelezzem havonta, hogy is állunk? Vagy csak én figyelem az órát, csak számolj, ki tudja, mi lesz a tél folyamán.
Igen, köszönjük, ez egy érdekes helyzet, azt hiszem.
Igen, ugye van ez a szabály, hogy azok a prosumerek, akik villamosenergiát is termelnek, amellett, hogy fogyasztók, de a fő tevékenységük az nem a villamosenergia termelés, 200 kilovattos teljesítményig ezt a nettószaldós elszámolást vehetik igénybe. Gyakorlatilag annak a villamosenergia szolgáltatónak, aki mivel szerződése van, a kötelessége átvenni ezt a mennyiséget, és a többletet kivizetni, vagy a rendelkezésére bocsátani a fogyasztónak, amikor többet fogyaszt, mint amennyit termel. Na most a hallgató esetében az aggasztó januártól nem kapott számlát. Ez talán érdemes lenne betelefonálni, vagy egy e-mailt írni a szolgáltatónak, hogy mi történt a számlákkal. Azért egy fél év szünet az azért elég hosszú időszak is. A meglepetések elkerülése véget.
De most gyakorlatilag elnézést, a hallgató, vagy a fogyasztó, vagy termelő megválaszthatja azt, hogy neki kifizetik, vagy ahogy mondta Sándor, télen majd kompenzálják, visszakapja ezt az energiát?
Tehát addig, amíg a fogyasztó többet fogyaszt, mint amennyit termel, csak a különbséget fogja kifizetni. Nyilván. Hogyha többet termel, mint amennyit fogyaszt, akkor azokban a hónapokban, amikor majd többet fog fogyasztani, mint amennyit termel, akkor fogja visszakapni automatikusan a szolgáltatótól. uh-huh. ezeket a mennyiségeket. Na most ezt gyakorlatilag le lehet követni nem a szolgáltató, hanem az elosztó honlapján. Tehát az elosztó az, akinek a hálózata, aki a hálózat működtetését biztosítja, akinek a tulajdonában van gyakorlatilag a villamosenergia hálózat. Ott minden egyes fogyasztónak van egy kontja, és hozzáférése, tehát lehet csinálni egy hozzáférést, be lehet jelentkezni a számlán feltüntetett fogyasztói kód alapján, és ott lehet követni úgy a fogyasztást, mint a termelésünket. Tehát ott le lehet követni, de ez független attól, hogy valaki prosumer vagy nem prosumer, ha csak egyszerű fogyasztónak is, az elosztó honlapján fel kell legyen a fogyasztási múltja. És ott lehet követni, hogy ki melyik hónapban, mikor, milyen mennyiséget fogyasztott, mikor volt leolvasva, mikor nem olvastak és csak becslés alapján számláztak, stb. Ezek az információk mind ott megtalálhatók. És a prosumerek is ott követhetik, hogy milyen mennyiségek vannak reportálva egyik hónapról a másikra, hogyha magasabb a termelés, mint a fogyasztás.
Uh-huh. Igen, megértettük. Azt írja egy hallgató SMS-ben, energia ársegély van gázra is, bizonyos fogyasztás alatt villanyáramra is. De mi van azokkal, akik gázt nem használnak, csak villanyt? Azok esetében a gázra nincs segély, és a villanyra sem, mivel többet fogyasztanak a megadott értéknél.
Hát ez a téma, ez felmetődött a parlamentben is, amikor ugyanis ez a 27-es sürgősségi kormányrend, ami alapján ezek a támogatásokat a kormány biztosítja, ez a parlamentben meg volt vitatva, és az egyik téma, ami felmerült, az pontosan az volt, hogy azok a fogyasztók, akiknek havi átlagfogyasztásuk 300 kWh fölött van, villamosenergia fogyasztók, azok nem részesülnek gyakorlatilag semmilyen segélyben, semmilyen támogatásban. És hát végül, ha jól értettem, akkor politikai szinten az volt a döntés, hogy ez továbbra is így marad, és a parlament nem korrigálta ezt a problémát. Tudtommal. Meg kell várjuk, a plénum már jóvá hagyta ezt a törvényt, amivel a 27-es sürgősségi kormányrendet jóvá hagyják. Kihirdetésre van az államelnöknél, amikor a hivatalos közlemény megjelenik, akkor tudok konkrétan beszélni erről, hogy akkor maradt vagy nem maradt a 300 kWh szint. De viszont mindenképpen van egy valamilyen védőháló ezeknek a fogyasztóknak is, ugyanis ugyanaz a 27-es sürgősségi kormányrend azt írja elő, hogy minden egyes szolgáltató, minden egyes kliensének, független attól, hogy 100 kW alatt fogyaszt, 100 és 300 között, vagy 300 kWh fölött fogyaszt, minden hónapban a számlán az ő átlag beszerzési árát, a villamosenergia átlag beszerzési árát kell kiszámlázza, amihez hozzáteheti a ugyanabban a sürgősségi kormányrendben megszabott szolgáltatói költséget, ami fix 73 lejten kilowatt per megawattóra minden egyes szolgáltatónak. Tehát ilyen szinten van egy védelem a piacon ezeknek a fogyasztóknak is, és a szolgáltatók nem azon az áron számlázzák ki, ahogy ők akarják, hanem maximum azon az átlag beszerzési áron, illetve ugyanaz a 27-es írja elő, hogy ha valakinek a szerződésében egy bizonyos ideig alacsonyabb ára, mint az átlagbeszerzési ára a szolgáltatónak, akkor a szerzésben előírt árat kell majd használja a szolgáltató.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok! László vagyok Nyárádszeredából.
Hallgatjuk, László!
A következő. Június 8-án kaptam az elektrikától két faktúrát egy borítékba. Megmondom, miről van szó. Az egyiken van 1145 lejes számla, a másikon 571 lej. Érdekes módon átnézve a faktúrákat, mind a kettőt május 30-án állították ki. Na most, az 1700 lej az a két részre oszlik, 2021. július 6-ától 2022. április 6-ig kijött 1145 lej. A következő hónapra pedig kijött 571 lej. Így jött ki egy borítékba az 1716 lej. Hogy lehetséges ilyet csinálni?
Igen, köszönjük a kérdést.
Tehát valószínűleg, hogy a 2021. júniustól 2022. áprilisáigra szóló számla az egy elszámolás, igen. Uh-huh. Valószínűleg, hogy erre az időszakra havonta a kedves hallgató kifizetett bizonyos összegeket, de nem a reális fogyasztás alapján volt kifizetve. Történt egy leolvasás valószínűleg ebben az időszakban, és most elszámolták ezt a különbséget. Amennyiben volt egy leolvasás a fogyasztó részéről is, és leközölték ezeket a mennyiségeket, akkor és nem az óraállása nem megfelelő, ezt le lehet ellenőrizni, akkor érdemes ezt a számlát érdemes megóvni, panaszt tenni ellene. A szolgáltatók, mivel április 1-től lépett érvénybe ez a 27-es sürgősségi kormányrendelet, és amit az előbb említett szabályt április 1-től alkalmazzák, valamilyen szinten ők hát rá voltak kényszerítve, hogy lezárják március végével a múltat, mert április 1-től egy új rendszer, egy új számlázási rendszer lépett érvénybe. Ezért valószínűleg, hogy ebben az időszakban a szokottnál több fogyasztó kapott elszámolási számlát, pontosan azért, hogy tudják lezárni, és az áprilisi időszakot úgy kezdjék, hogy az új szabályokat tudják alkalmazni. Na most, hogyha körülbelül egy hónapos időszakra a fogyasztó kapott egy 500 lejes számlát, akkor jó eséllyel a 2021-es havi fogyasztás, átlagfogyasztás az 300 kWh fölött van, tehát nem részesül az árbefagyasztásba.
Jó, mit tegyünk, ha lejárt az a bizonyos egy évre vagy hat hónapra kötött szerződésünk?
Tehát a szerződés lejárta előtt a szolgáltatónak kötelessége 60 nappal előtte kiértesíteni a fogyasztót, hogy a szerződés az le fog járni, hogy a szerződés lejárta után milyen áron hajlandó folytatni a villamosenergia vagy a földgáz szolgáltatást. Valószínűleg, hogy az ilyen típusú árajánlatokban, amik most érkeznek, nagyon-nagyon magas árak vannak. Amit így meg kell jegyeznünk, hogy egyrészt bármilyen magas ár is van április 1-ig a zárbefagyasztásban, akik jogosultak rá részesülni fognak. És még egyszer elmondom most már harmadszor, hogy az a szabály, hogy az havi átlagbeszerzési áron számláznak a szolgáltatók, azt jelenti, hogy bármilyen árat is ajánl ki ebben az időszakban a szolgáltató, ő ezt a szabályt be kell tartsa. De jó esetben hónapról hónapra a számlán megjelenő egységár változni fog, mert ő is havonta változik a beszerzési ára, ezért ő köteles havonta változtatni a kiszámlázott árat is. Aztán erre nyilván, aki jogosult, megkapja a kompenzálást. 68-ban in, 80-ban in, vállalkozások esetében egy lejjen kilovattóránként, aki meg 300 fölött van, 300 kilovattóra átlagfogyasztás fölött van, azok meg ezt az átlagbeszerzési ár plusz 73 lej per megawattórát fogják látni a számlát.
Igen, azt írja egy hallgató, miért van az, hogy március óta küldöm az óraindexet, és még számlát nem kaptam harmadik hónapja?
Hát valószínűleg, hogy emiatt van egy pici kavarodás a rendszerekben, hogy április 1-től új szabály van, az mindenképpen jó, és bárkit erre szeretnék sarkalni, aki megteheti, hogy olvassuk le az órát havonta abban az időszakban, amikor a számlán fel van tüntetve, le lehet közölni, akkor közöljük le, mert abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, a szolgáltatónak kötelessége azt a mennyiséget kiszámlázni, amit a fogyasztó leközölt. A késések, talán ez lehet az egyik oka a késéseknek, hogy új szabály van április 1-től, és lehet, hogy egyeseknek még az informatikai rendszerüket nem sikerült átállítanunk. Én is az én szolgáltatomtól az első számlát április 1 után több mint egy hónapos késéssel kaptam meg, úgyhogy reméljük, hogy amilyen gyorsan lehet, korrigálják ezeket a hiányosságokat a szolgáltatók.
Mai meghívottam az Országos Energiaárszabályozó Hatósága elnöke Nagy Bege Zoltán, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Van még néhány percünk, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja Rozália, mit jelent, mire jó a Servici de Assistance, ami új bírság, mit kapok érte, ez a villanyszámlán van. Köszönöm, Rozália.
Servici de Assistance, ennek nincsen köze a villamosenergia szolgáltatáshoz.
Nem ez valamiféle ilyen elhárítási bérlet, hogyha hiba történik, akkor...
Lehet, hogy valakinek, akinek ilyen a szerződéshez egy ilyen csatolt szolgáltatás van, talán ilyesmi lehet, igen. De hát ez a fogyasztónak kellene legyen az opciója, tehát meg kell nézni, hogy milyen ajánlatot fogadott el a fogyasztó, amikor szerződést újított. Mert vannak ilyen különböző csatolt szolgáltatások, illetve vannak olyan árajánlatok, amihez különböző szolgáltatások vannak csatolva, akár egy biztosítás, akár egy villanyszerelési bérlet, vagy nem tudom, különböző dolgok lehetnek.
Uh-huh. Azt írja Attila, jó napot kívánok, már egy ideje elromlott a villanyóra, és nem jönnek lecserélni. Mennyi idő alatt van egy törvény által megszabott időszak, ami alatt le kell cserélni?
Mert hogy biztos, hogy van egy határidő,
utána
ami pár nap, uh-huh. De most nem fogom tudni megmondani fejből, hogy ez mennyi.
Igen, hát ez gyakorlatilag kell jelezni, ugye, a szolgáltató
mindenképpen,
felé.
Mindenképpen jelenteni kell, és hát a szabály az, hogyha valakinek meghibásodik a villanyórája, van egy módszertan rá, hogy azonosítják be, hogy mennyi időszakot volt meghibásodva, és visszamenőleg pár havi fogyasztás átlagát fogják erre az időszakra majd kiszámlázni.
Halló, jó napot kívánunk! Halló!
Halló!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani, hallgatjuk!
Én 24-ből vagy telefonálok. Reggel 6 órától elvették a villanyt még, tehát itt mi történhetett?
Hát azt mi innen nem tudjuk sajnos megmondani, biztos, hogy hiba történt. Igen, egyébként ilyen áramszünetnél...
Jó, de hát 4 órája... Minden
bé
van kapcsolva.
Igen. Na most itt két dolog lehet. Lehet egy meghibásodás, vagy lehet egy tervezett munkálat. Általában a tervezett munkálatokat azokat kiszokták értesíteni, akár e-mailen, akár kifüggesztéssel, akár a számla mellett. Hogyha a számlán feltüntetett telefonszámra betelefonálnak, akkor már általában a robot a tervezett munkálatokat, vagy a folyamatban levő munkálatokat jelzi, hogy nem tudom, bizonyos zónában, bizonyos utcákban, vagy lakónegyedekben éppen folyik a munkálat, és várhatólag mikor áll helyre a szolgáltatás. Az első az lenne, hogy nyilván a saját biztosító táblánkat nézzük meg, hogy nincs-e ott a gond, és mindenképpen jelezni kell az elosztóhoz, hogy gondok vannak az ellátás.
Jó, mit tehetünk, hogyha több ezer lejes számlát kapunk a szolgáltatóktól? Hallottam több hallgatótól is, hogy bizony több ezer lej számla jött ki. Ki kell fizetni, vagy lehet kérni a részletfizetést? Most már ugye lejárt az a tiltás a vészhelyzet megszüntével, hogy nem kell kifizetni. Azt tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön az az idő, amikor a számlákat törleszteni kell.
A legfontosabb az, hogy bizonyosodjunk meg róla, hogy nem egy téves számla. Ugye erre is volt sajnos példa, hogy tévesen számlázott a szolgáltató. Hogyha valakinek most nem feltétlenül az érték tekintetében, most az árak azért az elmúlt egy-két évhez képest nagyon megugrottak, hanem a mennyiséget illetően nagyon nagy eltérések vannak egyik hónapról a másikra. De akár a végső értéket is, és úgy gondolja, hogy ez nem reális, akkor mindenképpen az első lépés az, hogy kérjünk információt a szolgáltatónktól, hogy miért van ez. Addig, amíg a szolgáltató meg nem válaszolja, hogy tehát ki nem zárja a kételyeket, hogy tényleg nem egy hibás számla ez, addig amúgy is a fizetési határidő az felfüggesztődik, és illetve kitolódik. Tehát addig, amíg ő nem válaszol, addig nem kell a számlát sem kifizetni. Ha megjön a válasz is, abból kiderül egyértelműen, hogy az egy reális fogyasztás, vagy az egy jogosan használt egységár is, amely a számla értéke korrekt, és ez egy tehert jelentene a családnak, vagy a vállalkozásnak. Mindenképpen javasolt befáradni a szolgáltatóhoz is, és megpróbálni legalábbis egy részletfizetést kialkudni. Legtöbb esetben...
Erre nem kötelezi őket törvény, ugye?
Nem kötelezi, de van hajlandóság, és főleg az olyan számlák, amelyik többszörösen meghaladja a normális szintet, ott van hajlandóság a szolgáltatók túlnyomó részén.
Igen, de elméletileg nem kellene, hogy meghaladja, ugye, ha normálisan van számlázva.
Így van. Tehát, hogyha rendesen le volt olvasva a mérőműszer, akár földgáz, akár villamosenergia esetében, hogyha a korrekt szerződéses árat használja a szolgáltató, illetve hogyha azok a fogyasztók, akik részesülnek az árbefogyasztásban, akkor óriási eltérések nem kellene legyenek.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok! Tiszteletából vagyok. A tegnap elvették a villanyt, és hívtam egy számot, adott valaki nekem egy 800-500, mit tudom, ilyen számot, egy óráig ment a robot, hogy négyes gyömjöm le, a kettes gyömjöm le, amennyiben a hűtőszekrém kiolvad. De nem beszélve róla, hogy írok, üzenek mindenkinek. Katasztrófa, hogy a villanyvezetékekre a fák rá vannak nőve, most értem haza. És ha leszakad, egy póznak kidől, ki fogja azt a nagy kárt, ami a hűtőszekrémben nem voltunk hozzászakva a fagyasztóládákhoz, most megadta, jó Isten, megvan. De felelőtt kifelel azért, hogy a vezetékekre a fák felnőttek, írok, Fentleg utca végénél van, milliókábért feltekárva, mondtam az illetőnek, hogy telefonálj, mert vágják le a fákot, már veszélyesek. Most dőlt ki a parkba, Csíkszereláb, egy nagy fa, kit érdekel a vezetékeknek, mondtam a románopasasnak, hogy szóljon, hogy vágjon le. A kapum előtt egy nagy odvas fa van, házra rá dől. Öregek vagyunk, segítség, senkit meg nem hallgat. Sajnos, felelősség volt régebb, csak úgy, hogy vissza kéne jönni, hogy én meghalna rögtön. Jó napot adjon Isten!
Viszont hallása, kinek a felelőssége ezeket a fákat? Az önkormányzatnak, a szolgáltatónak, mert valóban látni sok helyen, hogy a fák bizony ránőnek a vezetékekre is. Amilyen viharok vannak mostanában, hát nem csoda, hogyha elszakadnak a vezetékek.
Hát a vezetékek azok az elosztó tulajdonában is karbantartásában vannak, az ő feladatuk, hogy biztosítsák azokat a feltételeket, hogy csökkentsék legalábbis annak veszélyét, hogy bármilyen vihar vagy akármi folytán káressen bennük. Viszont itt van egy felelősség az önkormányzatnak is. Tehát tudjuk, hogy közterületen a fák gondozása az önkormányzat feladata. Na most a telefonnal kapcsolatban ez egy óriási probléma, hogy nem képesek, és nem a szolgáltatók és az elosztók túlnyomó része nem tud egy normális és egy reális időpontot biztosítani, amely idő alatt maximum átveszik az ilyen hívásokat. Tehát elfogadhatatlan az, hogy több tíz vagy akár több tíz percet vagy akár órákat eltöltenek a fogyasztók, és nem veszi át senki őket, az ők kérésüket. Jövő év január 1-től lépnek érvénybe egy olyan szabályzat, amit még a tavaly jóvá hagytunk, de adtunk egy időszakot a szolgáltatónak, hogy erre felkészüljenek, ami azt írja elő, hogyha egy bizonyos időn belül nem veszik át az ilyen hívásokat, akkor a fogyasztóknak egy kárpótlást kell fizessenek minden egyes perc késedelem után. Remélhetőleg, hogy ez majd észhez téríti őket, és normális szintű szolgáltatást fognak nyújtani ilyen téren is.
Igen, és beszéljünk itt műsorunk végén arról, hogy csökkente az energiafogyasztás az elmúlt időszakban, pont amiatt, hogy drága, mert azért valljuk be őszintén itt, ahogy mondta a hallgató, hogy az utolsó betelefonál, hogy régi rendszerben volt felelőssége. Egy kicsit érezzük mi is a felelősségünk súlyát, mert hogy valljuk be őszintén, pazarolunk mostanában rendesen. Most kezdjük érezni, amikor drágul az energia, hogy hát bizony azt valaki kikér, hogy fizesse. Tehát csökkent valamelyest a fogyasztás, anélkül, hogy bárki is megsínyleni a fogyasztás csökkenését. Azt hiszem, hogy ha odafigyelünk, akkor mindjárt kisebb lesz a számla valamivel.
Igen, hát ez ebben a nehéz időszakban, amikor nem csak Romániában, európai szinten is gondok vannak a földgáz vagy a villamosenergia ellátással, és látjuk, hogy a hiányok azok pontosan az árakban tükröződnek a legjobban. Mindenképpen jobban oda kell figyelnünk arra, hogy fogyasztunk, mit fogyasztunk, mikor fogyasztunk. Nem kell föltétlenül óriási összegeket, vagy egyáltalán pénzt költenünk arra, hogy energiahatékonysági intézkedéseket hozzunk. Csak magatartás változással nagyon sok esetben nagyon látványos eredményeket tudunk elérni. Nyilván tisztelet azoknak, akik eddig is odafigyeltek, és nagyon-nagyon sok felelős családszemély van, aki eddig is odafigyelt és nem pazarolt, mert rá volt szorulva, vagy mert tényleg felelősen gondolkodik. Országos szinten egyértelműen látható, hogy nagyon alacsony a villamosenergia fogyasztás. Nem mondom, hogy föltétlenül azért, mert bárki takarékoskodna is, lehet, hogy ennek is szerepe van. Valószínűleg, hogy azért van így, mert a gazdaság az megsínylette ezt a válságot, ezt a pandémiát, és egyelőre nem működik még 100%-osan a Románia gazdasága. Azokban az időszakokban, tehát 2-3 évvel ezelőtt, amikor ilyen kánikula volt, mint az elmúlt napokban itt Romániában, rendszeresen 9500 megawatt volt a napközben a fogyasztásunk. 9500, akár 10000-et is elérte. Ebben az évben, ebben a kánikulában, ami az elmúlt napokban sújtotta Romániát, sikerült először átlépni a 7500 megawattot, és a 8000-et még ebben az évben nem haladtuk meg. Ami azt mutatja, hogy nagyon alacsony a fogyasztásunk, de az én személyes véleményem, hogy nem azért, mert már láthatóak az energiahatékonysági intézkedések, mert felelősebbek lettünk, hanem pontosan azért, mert az ipar nem működik. Ugyanis a villamosenergia fogyasztásunknak a háztartási fogyasztás csak kb. 15-20%-át teszi ki, a többi az ipari fogyasztás.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az Országos Energia Árszabályozó Hatóság alelnöke Nagy Bege Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.